Szeretettel köszöntöm az ünnepre egybegyűlt gyülekezetet itt a templomban és otthonainkban. Pál apostol szavaival eszetekbe juttatom az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyben üdvözültök is ő általa, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és feltámadt a harmadik napon ugyancsak az írások szerint. Amen.
Jöjjünk, szeretett testvérek, fennállva fohászkodjunk. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Urunk, irgalmazz nekünk, Krisztus, könyörülj rajtunk. Méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot, bölcsességet és tisztességet, dicsőséget és áldást. Amen. Hallgassuk meg, szeretett testvérek, Isten igéjét, Ézsaiás próféta könyve 53. részéből, az 53. rész első 8 verséből. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a próféta szavait Isten fiáról, az Úr Jézus Krisztusról. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr uralma? Mint vesszőszál sarjad ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna. Sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig ami betegségeinket viselte, ami fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig ami vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a jó, mely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. Isten áldja meg az ő igéjét, adja, hogy ma is megszólítson bennünket, és megérthessük mindannyian. Hajtsuk meg fejünket ezért, és imádkozzunk. Hálát adunk és dicsőítünk, Urunk Istenünk, azért, hogy mi ünnepelhetünk itt a te házadban és az otthonainkban, és azért ünnepelhetünk, mert te ezen a napon a legnagyobb szenvedést élted, értünk végig. Mi itt szabadon hálát adhatunk azért, hogy lehet benned új életünk, miközben te a legnagyobb és a legmélyebb utat jártad végig, és fölkiáltottál, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Dicsőítünk és magasztalunk, drága mennyei atyánk, hogy te meg akartál menteni bennünket, és mindent elvégeztél azért, hogy kész legyen a mi szabadításunk. Dicsőítünk, drága Jézus Krisztus, hogy semmi sem volt drága, hogy mindent odaadtál, utolsó csepp véredet, és odaadtad, azt a sok-sok kínt, szenvedést, amelyet végigjártál értünk ezen a mai napon. Köszönjük és magasztalunk téged, hogy magadra vetted a világ bűneit. Áldunk téged, Szentlélek Isten, hogy ma is élővé akarod ezt tenni számunkra, hogy újból és újból szólítasz ezáltal bennünket, megújítasz, és köszönjük, Urunk, hogy a megváltást, a kegyelmet, az új életet munkálod a mi szívünkben. Urunk, ezen a mai napon és a mostani időszakban különösen elcsöndesedett ez a világ. Urunk, fáj ez nekünk, és terheli a mi életünket, ami miatt elcsendesedtünk, hiszen terheli a szívünket ez a járvány. De te tudod ezt jóra felhasználni, és te tudod megadni, hogy most a csöndben az emberek keressék, hogy milyen nap is van ma, hogy most a csendben igazán odaforduljanak, és meghallgassanak nagypénteken rólad szóló üzenetet, rólad szóló igehirdetést. Igazán te tudod megadni, hogy most az otthonainkban is valóban keressük a te szavadat, és hallani akarjuk az üzenetedet. Te tudod megadni, hogy ebben a csendben valóban vágyjunk arra, hogy minden elvétesen tőlünk, és csak reát tudjunk figyelni. Kérünk, add meg ezt nekünk. És tényleg megvalljuk mindannyian, itt a templomban és az otthonokban is, hogy csak egyedül te tudsz rajtunk könyörülni, nincs más. És te tetted meg a legtöbbet értünk, te adtad meg a legnagyobbat nekünk. Te szántál mindent odaértünk, hogy ne vágynánk arra, hogy halljuk a szavad, és hogy ne várnánk és kérnénk mindent te tőled. Várjuk azt, amivel te akarsz betölteni minket. Amen.
Kertek fennállva hallgassátok meg, szeretett testvérek, Isten igét, amelynek alapján a nagypénteki örömhírt hirdetni kívánom most számotokra. Írva található ez Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében, a Róma beliekhez írott levél 8. fejezetének 31. és 32. verseiben a következőképpen. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Foglaljuk el helyünket. Különös ajándéknak vagyunk részesei hálószobánkban reggelente, amikor feljön a nap. Úgy töri át a fény az ablakunkat, hogy a falon mögöttünk az ablak ráma árnyéka egy keresztet rajzol a falra. Tegnap reggel egy tükröződés miatt újra szemembe ötlött. Meg kell vallanom, hogy nagyon mélyen érintett és nagyon elgondolkoztatott. Amikor láttam ezt, éppen erre a mai napra készültem. Azt forgattam a szívemben, hogy mit akar az Úr elmondani ma nekünk. Felragyogott a nap. Mögöttünk volt a kereszt. Árnyékként jelent meg. Csak egy tükröződésben láttam meg újra. Hol van hát a kereszt az életemben? Hol van a kereszt az életedben, testvérem? Sok kérdés között, ami napjainkban foglalkoztat minket, vajon foglalkoztat-e ez a kérdés igazán? Mit jelent nekem Jézus Krisztus kereszthalála? Nem véletlenül imádkozta az ének szerző, ahogyan énekeltük is, szemem elé állítsd szenvedésidet, vérrel koronázott szent keresztedet. Mert testvérek, szükségünk van rá, jobban, mint bármire a világon, hogy a szemünk előtt álljon Jézus Krisztus keresztje. Emlékeztek? Az etióp főember akkor változott meg, akkor újult meg az élete, amikor Fülöp az Ézsaiás proféciáját, az 53. fejezetet, amit most is hallottunk, magyarázta neki, és hirdette ezen keresztül Jézust. És Fülöp ige hirdetésén keresztül ez az etióp főember meglátta az árnyékot, de meglátta a világosságot is, amely felragyogott Jézus Krisztusban. És ezt olvassuk, örvendezve haladt tovább az útján. Mert aki meglátja Jézus Krisztust, megérti az ő keresztjének titkát, az szabaddá válik, és örömmel megy tovább az útján. Így volt ez személyesen ott, ezzel a főemberrel, de így volt a sokasággal is, amikor Péter prédikált, hiszen pünköskor ő sem tett mást, mint hirdette a megfeszített, feltámadott Jézus Krisztust. És Pál sem akart másról tudni, csak a megfeszített Krisztusról. És azóta sem változott meg senkinek az élete, csak ott, Jézus keresztjénél. Mert nincs más. Nincs más megoldás, nincs más kiút, nincs más szabadító és szabadulás, csak ő és ő benne. Az énekkel vallottuk, énekeltük magunk is, ó, bárcsak hittel vallanánk, és mondanánk, áldássá lesz ott az átok, megbékéltet a kereszt. El nem múló boldogságod, békességed ott kerest. Te is, testvérem, most is, itt is, ott, ahol vagy, abban a helyzetben, azok között, a körülmények között, ott kerest, mert ott találhatod meg egyedül. Én is ott találtam meg, és soha nem felejtem el, hogy 46 évvel ezelőtt felragyogott számomra gyermekkoromban Jézus Krisztus keresztje. És azóta is újra és újra imádkozom ezt a kedves éneket, amit énekeltünk, szemem elé állíts szenvedésidet, vérrel koronázott szent keresztedet. Nekem is egyedül ott van békességem, ott találok szabadulást, ott találok reménységet, ott látom meg, mit tett értem az örökké való szerető Isten. És testvérem, ma is oda hívlak téged. Oda hívlak a kereszthez. Oda hívlak, hogy megújulj. Oda hívok mindenkit, mert egyedül ott lehet újjá lenni. Ott lehet újat kezdeni. És kívánom szívemből, ennek a személyes élménynek a nyomán is, hogy ne a hátunk mögött legyen a kereszt, hanem a szemünk előtt. Ne csak egy árnyék legyen, hanem világos, ragyogó kép. Ne csak egy tükröződésben látott pillanatnyi kép, hanem egész életünkre szóló, meghatározó ajándék. Mert ott ragyogott fel Isten igazságos ítélete, és kegyelmes szeretete a legfényesebben. Mit tett az Isten? Válaszolt arra, amit mi tettünk? Mit adtunk Jézusnak? A mögöttünk való napokon, ahogyan hallottuk az előkészítőkön, és olvassuk az igét, látjuk, mit adtunk Jézusnak. S mit adott Jézus? S mit adott Isten Jézusban nekünk? Megrendítő olvasni, megrendítő felfogni, megrendítő megérteni, és még inkább átélni. Ő az Isten, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta. Ő az Isten. Nem kímélte tulajdon fiát, hogy minket megkíméljen. És testvérek, most ebből tanuljunk meg egy súlyos és egy elengedhetetlenül fontos igazságot, hogy valóban szabadon élhessünk, és a kereszt ragyogásán át boldog életünk legyen. Lássuk meg azt ma nagypénteken, hogy Isten hogyan bánt el a bűnnel. Hogy Isten kíméletlenül bánt el a bűnnel. Az ő fiát bűnné téve. Hiszen ezt olvassuk a Korintusbeliekhez írott második levélben, amelyet ugyancsak mai napi igeként olvashattunk, akik kinyitottuk már az ígét ma reggel, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Kíméletlenül címmel hirdetem ma Isten üzenetét, amikor a kereszt titkára mutatok. Félre ne értsük. A címe ez, kíméletlenül. Örömhírt mondok, miközben talán megbotránkoztató módon hallunk a kíméletlenségről. Sokan vannak, akik megbotránkoznak ezen. Sokan vannak, akik bolondságnak tartják, de mégsem hangozhat más nagypénteken, mint az, amit Isten jelentett ki ebben a csodálatos igében. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. És tudom jól, ennek a csodálatos bibliai igazságnak, ígének sok olyan oldala van, amelyről szívesebben hallanánk, mint a kíméletlenségről, de Isten most ezt teszi oda elénk. Ezen keresztül ragyoghat fel mégis az örömhír, de látunk, tisztán látunk kell, hogy mit jelent a bűn, és mit kell nekünk azzal kezdeni. Lássuk meg most, testvérek, hogy milyen nagy különbség van a világ kíméletlensége és az Isten kíméletlensége között. És válasszunk újra, vagy először. Ki mellett állunk? Hova tartozunk? A világ kíméletlensége égbe szökő, a szó szoros értelmében. De itt a földön is az. Hiszen egymással is kíméletlen az ember. Ember embernek farkasa. Talán nincs is olyan közöttünk, testvérek, aki ne lenne ennek valamilyen értelemben kárvallottja, vagy akár áldozata. Hogy milyen kíméletlen tud lenni a másik ember. Egy elejtett szó. Egy gyermekkorban ránk ragasztott jelző. akár egy egész életre tönkre tehet minket. Egy véleményformálás, ahogyan csak úgy véleményt formálunk a másikról, vagy a tetleges bántás, sértés, kimondhatatlan, szinte felfoghatatlan kegyetlenkedések is, kíméletlenségek tárháza. Testvérek, a történelem, és nem kell messzire menni, a történelem a kíméletlenségek története is egyben. Az ember kíméletlenségének története. Ahogyan ember bánt el a másik emberrel kíméletlenül, vagy egy nép a másik néppel. És ha felidéződik bennünk, bizonyára lenne olyan, amit elmondanánk, vagy el se tudnánk mondani, csak könnybe lábad a szemünk. De testvérek, a legmélyebb baj az az, hogy sokszor csak a mások kíméletlenségét érzékeljük. És nem látjuk meg, nem látjuk be, hogy mi milyen kíméletlenek tudunk lenni. Kíméletesek végletekig önmagunkhoz, és kíméletlenek végletekig a másikhoz. Mert mindannyiunk szíve mélyén otthonol ez a kíméletlenség. Hogy tud betörni valaki egy másik ember életébe, családjába, házasságába? Önző, szeretetlen, kíméletlen módon hány példája van ennek a világban? Nem számít más, csak én, hogy nekem jó legyen, nekem ez jár. És hogy mi a következménye, mi hullik szét, mi megy tönkre? Másokról könnyen beszélünk. Meg is botránkozunk kellőképpen, ha kell. Elemezzük is. Csak éppen a magunkét nem akarjuk beismerni, megvallani. Pedig nincs más szabadulás. Nincs más út, csak ha szembenézünk önmagunkkal. És amikor azt mondtam, égbe szökő a kíméletlensége az embernek, akkor ezzel azt is mondom, hogy nem csak ember az emberrel szembe kíméletlen, hanem az ember kíméletlen az Istennel szemben is. Ennek példája az egész passió történet, amit látunk Jézus Krisztus személyével kapcsolatban, mert ez még inkább égbe szökő és égbe kiáltó, ahogyan mi elbánunk, ahogyan mi bánunk Jézussal, az Isten fiával, a megváltóval, a szabadítóval. Péter így prédikált erről pünköstkor, a názáreti Jézust ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. Iszonyú szenvedést okoztunk Jézusnak. Testi és lelki szenvedést, meg nem értéssel, bántással. És személyesen tettük ezt. Ahogyan Paul Gerhard gyönyörű énekében, ő személyesen bevallja, megvallja, és ezért szabadult az élete, és szabadul minnyájunk ki, akik meg tudjuk tenni a lélek által. Mind, ami kincs, ütés ért, magam hoztam reád. Én okoztam. Én személyesen. Itt volt közöttünk az Isten fia, és mi megvetettük, és kivetettük, megkérdőjeleztük, és megcsúfoltuk, kigónyoltuk, meggyaláztuk, megkínoztuk, megvertük, leköptük. És az egyik legkíméletlenebb halál nemmel megöltük a kereszten. Milyen az ember? és ő mindezt elhordozta. Ezt a kíméletlen, ezt a rettenetes, kegyetlen hozzáállásunkat is. És ott a kereszten értünk imádkozott. Kíméletlenek voltunk és vagyunk Istennel szemben. Nem csak egymással szemben, kíméletlenek vagyunk, amikor tekintetbe se vesszük az Istent, amikor nem is gondolunk rá, vagy nem gondolunk vele, úgy élünk ebben a világban, mintha nem lenne gazdája, mintha nem lenne ura, és ha mintha minden rossznak, ha van is gazdája, ő az oka. Kíméletlenül, szeretetlenül, lázadó módon szembe szegülünk vele, megvetjük őt. Miben? Hogyan? Nem törődömségünkkel. Megvetjük a szavát, az igéjét, megkérdőjelezzük. Megmásítjuk. Nem vesszük komolyan a parancsait, az útmutatását, az akaratát. Kíméletlen szeretetlenséggel és engedetlenséggel háttal állunk neki, nem szembe, ó nem, nem szembe helyezkedtünk az Istennel, hanem hátat fordítunk neki. Sokan vádolják ma is őt. Lázadnak ellene. Pedig semmit sem tett az Isten igazságtalanul és jogtalanul. Miközben mi kibékülünk a bűnnel minden téren, ő nem békült ki a bűnnel. Ő kíméletlenül elbánt a bűnnel, mert nem fér össze a Szent Isten és a bűn. Elbánt a bűnnel, mert meg akar menteni téged és engem. Mert a bűn öl, a bűn pusztít, a bűn halált nemz. És most itt vagyunk a legfontosabb felismerésnél. Isten kíméletlenségénél a rosszal szemben, és azt kell meglátnunk, hogy Isten nem tűri el. Kíméletlen a rosszal szemben. Milyen különös ezt felismerni, testvérek, mi kíméletlenek vagyunk a legfőbb jóval szemben is. Ezek vagyunk mi. Ő pedig kíméletlenül szembe helyezkedik a bűnnel. Milyen hatalmas különbség az ember és az Isten kíméletlensége között. Milyen hatalmas a különbség. Ő nem tűri el a bűnt. Testvérem, kérlek, vésd a szívedbe. Kérlek, gondold át, ő az, aki tulajdonfiát nem kímélte. És ebben, testvérek, kibeszélhetetlen mélység van. A felszínes hallgató már is megbotránkozik. Ó, hányszor hallottam magam is. Milyen az az Isten, aki nem kímélte a tulajdon fiát? És a magát bölcsnek vélő, akár humánusnak is tűnő ember elutasítja azt, amit Isten végbe vitt. És hogy honnan veszi az inspirációját olyan megrázóan leleplező Simon Péter szavainak magyarázata az Úr Jézus Krisztus ajkán, amikor arról beszélt Jézus, hogy minek kell történnie vele, hogy meg kell öletnie. És mit tesz akkor Péter? Hogyan szólítja meg? Isten, mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig, tudnélik, Jézus megfordulva, ezt mondta Péternek, távozz tőlem, Sátán, kísértesz engem, mert nem Isten akaratára ügyelsz, hanem az emberekére. Milyen emberi megközelítés ez, féltés és aggódás. Ez nem történhet meg veled, hányszor kimondjuk ezt? De nem Jézusra, akár szeretteinkre vagy magunkra, ez nem történhet meg. De itt, amikor kimondja Péter Jézusra, ez nem történhet meg veled, a sátán inspirációra alapján szól. A sátán szól általa, nem általánosan a féltés és az aggódás lelepleződése ez, hanem különösen itt, amikor azt olvassuk, hogy Isten megváltó tervének akar ellent állni. Micsoda különös, humánus csomagolásban. Nem történhet meg ez veled. Testvérek, ha Isten megkíméli a fiát, mi örökre elvesztünk. Ha Isten nem vállalja ezt fel, nincs szabadulás az életünkben. Örökre elvesztünk bűneink pusztító erejében. A halálban maradunk, visszafordíthatatlanul. Isten nélkül, örökre. Nem volt és nincs más megoldás. A bűn büntetése végbe kell, hogy menjen. Így érvényesül Isten igazsága. Isten törvénye. Ha felborul a törvény, felborul a világ. Így vallunk el a heidelbergi kátéban, milyen közbenjárót és szabadítót kell keresnünk. Olyat, aki valóságos ember, de tökéletes és igaz. Mindazáltal minden teremtménynél hatalmasabb. Azaz valóságos Isten is. Miért kell valóságos és tökéletes igaz embernek lennie? Isten igazságossága azt követeli, hogy ember fizessen az ember bűnéért. De legyen igaz ember, mert aki bűnös, másokért nem fizethet. Miért legyen valóságos Isten is? Azért, hogy isteni hatalmával emberi mi voltában el tudja viselni Isten haragjának súlyát, és így visszaszerezze és helyreállítsa elveszített igazságunkat és életünket. Ki az a közbenjáró, aki egy személyben valóságos Isten és valóságosan tökéletes igaz ember is? Ami Urunk Jézus Krisztus, akit az Atya teljes váltságul és igazságul adott nekünk. Érted, testvérem? Lapozd fel újra, vedd kézbe majd a heidelbergi kátét. Olvasd el a kérdéseket, a felleteket, és csendesedj el felette. Miért nem kímélhette az Atya a fiát, tulajdon fiát? Azért, mert nem volt más megoldás. Mert csak így lehetett megmenteni téged és engem. Az Atya őt büntette helyettünk, kíméletlenül. Amikor a páska bárány vérével hintették az ajtó félfát, mindenki emlékezett ott akkor, Jeruzsálemben erre, maga az Úr Jézus is az utolsó vacsorán visszatekintett erre, és bemutatta, hogy ez előképe volt annak, ami vár rá. Amikor meghintették vérrel az ajtó félfát ott Egyiptomban, életben maradtak az övéi. Páska áldozat ez az Úrnak, mert kihagyta Izrael fiainak a házait Egyiptomban, amikor megverte Egyiptomot, de a mi házainkat megkímélte. Ekkor mélyen meghajolt a nép, és leborult. Mert ezt előre elmondta az Úr az ő népének, mielőtt történt, és elmondta, hogy erre kell majd visszaemlékezni újra és újra. És amikor megértették, mélyen meghajolt a nép, és leborult. Mert mindez előképe annak, ami beteljesedett az Úr Jézus Krisztusban, Isten bárányában, aki feláldoztatott, akit feláldozott az Úr. És mi ennek a következménye? Ahol ott volt a vér, a bárány vére, ott nem ment végbe az ítélet. Ezt olvastuk. A mi házainkat megkímélte. Testvérem, a bárányt fel kellett áldozni kíméletlenül ahhoz, hogy házai kíméletben részesüljenek. Hogy kihagyja azokat az Úr ítélete. Testvérek, ezt látniuk kellett családonként ott Izraelben. Hogy megölik a bárányt. Hogy a bárány meghal, és a vére jele az oltalomnak. Erről beszélt Ézsaiás is. Ezt magyarázta el Fülöp. És ennek fényében ragyogott fel, ahogyan említettem, az etióp főember előtt Jézus Krisztus megváltó szeretete. És ebben ragyog fel a mi számunkra is. Isten feláldozta az ő bárányát, hogy a mi házainkat megkímélje. Tudod te ezt? Hiszed ezt? Megköszönted ezt? Életeddel? Hálaadásokban? Oda borulsz te is, meghajolsz, mint a nép, mélyen meghajolsz, és leborulsz az Úr előtt. És most ennek egyetlen következményét szeretném még emellé ide tenni számotokra, mert hogy mi ennek a következménye, amit ma hallunk? Mi a következménye a te meg az én életemben? Az egyik testvérem az kell, hogy legyen, hogy kíméletlenül leszámolsz a bűnnel az életedben. Testvérem, kíméletlenül leszámolsz te is a bűnnel. Mert ekkor állunk igazán a szent és az igaz Isten oldalán. Mert különben éppen a másik oldalt erősítjük fel. Az az ember, testvérek, aki kíméletesen bánik azzal, amiben belehalt az Úr Jézus Krisztus, nem állhat az Isten oldalán. Aki kiegyezik a bűnnel, az megtagadja azt az Istent, aki megbüntette azt az ő fiában. És a kísértő lesben áll, és pontosan ezt akarja, pontosan ezt éri el ebben a nyomorult világban. Nem kell halálosan komolyan venni a bűn kérdését. Sok minden változott már. Régi idők, régi erkölcsök. Más idő, más erkölcs, más világ. Az Ószövetség idején, ahogy a napokban is olvassuk, nem kímélhették azt, amiről Isten ítéletet mondott. De hát ezen mi már megütközünk, megbotránkozunk, értetlenkedünk és felháborodunk. Milyen történések ezek? Hogy nem lehet elvenni abból, ki kell írtani mindet. Nem lehet közösséget vállalni, de miért? Miért ne? Ki gátol minket? Mi gátol minket? Az új szövetség nem a kegyetlenségről beszél, hanem a kegyelemről. Nem a kíméletlenségről, hanem a kíméletről. Nem. Így van ez valójában? Igen, így van. De másként, mint ahogyan mi gondoljuk sokszor. Másként, mint ahogyan Isten áll ehhez. Mert testvérem, ne gondold, hogy Isten hozzáállása a bűnhöz megváltozott. Nem változott meg. A bűn ma is bűn. A bűn ma is ítéletes valóság. A bűn ma is pusztít. És a bűnnek eljön az ítélete. Isten hozzáállása nem változott. A bűnt gyűlöli az Isten. És nincs ma sem a kezünkben a jók, testvérek, hogy megmondjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezt az ördög hazudta nekünk, hogy majd mi eldöntjük. Ez Isten privilégiuma. És amit ő mond, rossznak az rossz. Amit ő mond, bűnnek az bűn. És amit ő mond, jónak az jó. annak ellenére, ha te rossznak gondolod vagy érzed, ebben ő, aki dönthet egyedül. Ő a mérték. És testvérem, jó, ha olvasod velem együtt az Új Szövetség igéit, és az Új Szövetség fényében is gondolkozol azon, hogy vajon tényleg az Ószövetség hogyan és miként teljesedett be. Hiszen mit ír Pál apostol a rómabeliekhez írott levelében, amiben összefoglalja tulajdonképpen a keresztény tanítás magvát? Így kezdi: Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből, az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonossága ellen. Isten a haragját ma is kinyilvánítja. Isten haragszik. Isten nem tűri el a bűnt. És mi a hitetlenség és mi a gonoszság jele? Olvassátok el ott a római levél első fejezetében. Csak felidézek, ahogyan ott Pál egymás után szinte sorolva mondja, tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszassággal, tere irigységgel, gyilkos indulattal, viszálykodással, csalással, rossz indulattal, besúgók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, fennhéjázók, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok, és még mi minden. Ami ezt megelőzően is megjelenik ott, azok a vágyak, amelyek nem természetesek, amelyeknek kiszolgáltatottjaivá lesznek. Ma ünnepelt dolgokká válnak, amikről Isten egészen másként beszél, amire Isten haragszik, mi azzal kibékülünk. Más idő, más világ. Testvérek, ha nem számolunk le önmagunkban a bűnnel, ha nem bánunk el önmagunkban kíméletlenül a bűnnel, ha nem harcoljuk meg a hit nemes harcát, akkor kárvalottjai vagyunk az életnek. Nekünk le kell számolnunk a bűnnel kíméletlenül önmagunkban, és legyünk kíméletesek egymáshoz. De legyünk kíméletlenek önmagunkhoz. És ne hagyjuk meg magunkban azt, amiért meghalt az Isten egyszülött fia, az ő tulajdon fia, akit nem kímélt, hogy minket megkíméljen. És milyen alapon tehetjük ezt meg? Azon az egyetlen alapon, amely vettetett Jézus Krisztuson. Az ő kereszthalálának fényében és erejében így lehetünk szabadok, így lehetünk boldogok, így élhetünk békességben, reménységben és biztonságban, a mi házainkat is elkerüli az ítélet. Mert megkínél az Úr. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Így, és ebben velünk az Isten vállal minket, s lehet az életünk az ő kezében áldott élet. Ezt kívánom tiszta szívből, ezért imádkoztam, imádkozom most is. Legyünk mi is kíméletlenek a bűnnel, és éljük át Isten kíméletes szeretetét, irgalmát, kegyelmét, felszabadító, bűnbocsátó ajándékát ma is. Úgy legyen. Amen.
Urunk, hálát adunk neked a te igédért. Hálát adunk neked azért, hogy ma újra szembesítettél saját magunk emberi mi voltunk kíméletlenségével. Szembesítettél minket azzal, hogy bennünket kíméletlenül az hajt, hogy a saját igenjeinket és a nemeinket hajtsuk. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy a te igéd szeretetből ilyen igaz és élére állítja a dolgokat. Köszönjük, hogy a Te igéd szava ténylegesen éles kardként áthatolhat az életünkön, és föltárhat olyan dolgokat, amik addig rejtve voltak, vagy olyan dolgokat, amiket elfeledtünk, vagy olyan dolgokat, amikkel nem törődtünk. Urunk, hálát adunk Neked azért, hogy szeretetből újra emlékeztet arra, hogy kik is vagyunk mi valójában természetünk szerint, de dicsőítünk Téged azért, hogy ma újra szembesítettél azzal, hogy milyen kíméletlenül és milyen fájdalmasan vetted föl a harcot a mi bűneinkkel szemben. Dicsőítünk Téged azért, hogy vállaltad végrehajtani ezt a küldetést. Urunk, dicsőítünk Téged a Te hatalmas szeretetedért, ami engedte, hogy ezek történjenek vele. Urunk, és hálát adunk Neked azért, hogy ma újra megerősödhettünk abban, hogy a mi bűneinkkel való harcunkban mi is lehetünk ugyanolyan kíméletlenek, mint ahogy Te voltál. És dicsőítünk Téged azért, hogy nem nekünk egyedül kell ezt a harcot vívnunk, hanem nézhetünk Jézusra. Jézusra, aki harcolt, és harcol értünk most is. Hálát adunk Istenünk, hogy nem vagyunk egyedül ebben a harcban. Hálát adunk Neked azért, hogy nem vagyunk egyedül a harcban, hanem nem vagyunk reménytelenek ebben a harcban, mert Te győztél, mert Te legyőzted a mi halálunkat, legyőzted a bűneinket. Urunk, dicsőítünk Téged, hogy így lehetünk most itt, és így vehetjük fel a harcot a bűneinkkel szemben. Urunk, kérünk Téged azért, hogy a Te lelked által adj nekünk őszinteséget, adj nekünk nyitottságot arra, hogyha fáj is, ha nehéz is, de magunkra vegyük a Te szavadat. Urunk, annyiszor halogattunk, annyiszor próbáltuk elfordítani a fejünket, a figyelmünket, próbáltunk hátraarcot fordítani Neked. Urunk, kérünk Téged, segíts szembefordulnunk, és odafordulnunk a valósághoz, és engedni Neked. Urunk, hálát adunk, hogy szeretetből újra fölajánlottad nekünk a szabadulást, a szabadítást. Megmutattad, hogy a Te áldozatod az, ami lehetőséget ad a szabadításra, szabadulásra. Urunk, lelked által add meg, hogy tudjunk ezzel a lehetőséggel élni. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Azért most én csábítom őt, elvezetem a pusztába, és szívhez szólóan beszélek vele. Amen.